Mit szóltál ahhoz, hogy megkaptad a Dizseridi ifjúsági tagozatát? Számítottál-e erre? Meglepett? Hogy álltál ehhez?
Hát összességében nagyon megtisztelve éreztem magamat ennek a díjnak a kapcsán. Egy különleges formája így az elismerésnek, így a kórházon belül, és abszolút nem számítottam rá. Én így csinálom a kis dolgomat, élem a hétköznapi életemet, és hihetetlen jól esett, hogy más kollégák így ezt észrevették, és azt gondolták, hogy engem jutalmaznának ezzel a díjjal, szóval ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki rám gondolt, és nagyon hálás vagyok érte, hogy én lehettem így a kitüntetett.
Mert hogy a Dizseri díjat az ifjúsági tagozatot a kollégák ajánlása alapján hozza meg végül a döntését a kuratórium, de úgy indul a dolog, hogy a kollégák egymást jelölik, ugye?
Igen, ez igazából így a felső vezetés, meg a osztályvezető főorvosok, igazgatósági tagok körében történnek ezek a jelölések, és akkor én egy alapvetően így előtte pár nappal kaptam egy értesítést, hogy akkor én lettem így a jelölt, szóval így erre is semmi ráhatása így nincsen az embernek, és ezért nagyon különleges, hogy több embertől származott ez a jelölés így az én nevemmel, így ez talán egy ilyen elfogulatlan, ilyen objektív jelölési rendszer volt, és emiatt is egy ilyen nagyon különleges pozíció számomra, hogy így több kollega is úgy érezte, hogy ezt én érdemlem meg, illetve azóta, amióta így a kórházban ez így híre ment, már megtörtént a díjátadó, nagyon jól esik, hogy azokkal, akikkel így a folyóson találkozom, így mind gratulálnak, és az elismerésüket fejezik ki, szóval nagyon hálás vagyok mindenkinek, és tényleg nagyon köszönöm.
Ez a fajta légkör jellemző a Bethesdára, hogy inkább gratuláltok egymás sikereihez, mint hogy irigykedést vélnél mondjuk felfedezni a kollégák részéről?
Én azt gondolom, hogy egy különleges helyen dolgozom így ezzel kapcsolatosan nálunk, így kevésbé jellemző az egészségügyben néha felelhető ilyen törtető magatartás, inkább egymásnak nyújtunk segítő kezet, meg állunk így bakot úgymond, hogy a hátunkkal rárugaszkodva a másik feljebb tudja jutni. Szerintem sokkal inkább egy egymás felé fordulás és segítő légkör van, ami így körbelengi a kórháznak így a hangulatát, és én nem éreztem így irigységet, és remélem, hogy senkiből nem váltottam ki, mert abszolút nem volt célom a munkámmal ennek a díjnak az elnyerése, ez inkább csak egy nagyon jó leső elismerés volt. Szerintem sokkal inkább egymást támogatjuk, mint egymást szeretnénk így lenyomva előre jutni, szóval ez szerintem az a kórház minden terén elmondható.
És szerinted miért van ez így a Bethesdában most, amire utaltál, hogy más helyeken esetleg ez máshogy van. Most másról ne beszéljünk, csak a kontextus miatt mondom, de hogy a Bethesdában miért így van, ahogy te ezt most elmesélted?
Szerintem itt mindannyiunk számára nagyon fontos. Nem csak a betegeken való segítés, a gyerekeken való bármilyen szintű támogatás, hanem akik ide jelentkeznek, meg akik itt dolgoznak, jelentkeznek valami, talán valami plusszal, egy biztos hitélettel, egy keresztény szellemiséggel, és én azt gondolom, hogy ez a keresztény szellemiség, ami talán ezt a légkört okozza, hogy mindenkinek van még egy ilyen háttere, egy plusz megerősítése, a jó Istennel való kapcsolata, ami ezekben a helyzetekben úgy inkább kedvességet szül, mint irigységet.
És ez, amikor te a Bethesdát választottad, vagy kiszemelted munkahelyednek, akkor neked ez a szemlélet, ez a keresztény szemlélet, ez fontos volt, preferencia volt?
Igen, ez nekem nagyon fontos volt, hogy egy olyan helyen tudjak dolgozni, ahol így ez nem csak úgy az embernek úgy magában kell megélnie, vagy akár így titkolnia, vagy nem szívesen beszél róla, hanem ez így adott, hogy itt mindenki ezzel rendelkezik. Szerda reggelente van egy kis áhítat, amin így részt lehet venni. Az összes kórház ünnepségen díjátadón mindig jelen van egy kórházlelkész, aki néhány szóval így nem csak az ünnepét indítja ezzel, hanem ad egy ilyen lelki töltetet, egy ilyen plusz közeget ahhoz, hogy ezt így kifejtsük, így, ahogy a Jóistenhez tartozunk, és egy olyan plusz ilyen feltöltődés, ami nem csak a kórházi dolgozók számára fontos, hanem szerintem a betegek számára is. Szóval én így orvostanhallgató koromban kezdtem el a kórházban részt venni, így besegíteni az intenzív osztályon, akkor volt a COVID időszak, így akkor a szűrésekben, szóval ahol az ember így orvostanhallgatóként bele tud kapcsolódni, és már akkor ilyen nagyon feltűnő volt számomra, hogy itt van még valami plusz azon kívül, hogy a betegekért dolgozunk, és ez szerintem így a Jóistennek a szeretete.
És akkor ebben az időszakban úgy egyértelmű volt benned, vagy megfogalmazódott benned, hogy majd, ha végzel és kórházat keresel magadnak, akkor az a Bethesda lesz, ha lesz rá lehetőség?
Igen, ez számomra egy egyértelmű döntés volt nekem, akkor így nagyon megtetszett az a segítő hozzáállás, az az ilyen, tényleg ilyen mély szeretet, amivel az emberek így a dolgozók, a betegek felé fordulnak. Azt éreztem, hogy ez egy olyan közeg, egy olyan ilyen kapcsolat, ami így kialakul így a betegek, a kollégák között, amiben én nagyon szívesen bekapcsolódnék, szóval ez egy nem csak egy munkahely, hanem annál még egy talán egy kicsit több is így az emberek számára. Szóval szerintem, aki itt dolgozik, az ilyen második otthonként éli meg ezt a helyet.
És ha azt föl tudod idézni, akkor még orvostanhallgató korodban hogyan jött veled szembe a Bethesda? Tehát már az is a részedről egy tudatos választás volt, vagy akkor valami, hiszel-e a véletlenekben, én kevésbé, de hogy szóval valami olyan nem várt fordulat volt az, ami a Bethesdához sodolt, vagy már akkor is kerested ezt az intézményt?
Talán inkább így családilag kötöttünk így a Bethesdához. Mi hatan vagyunk testvérek, és több kis testvérem is van, aki itt gondozásban részesült, így már édesanyám is nagyon sok pozitív tapasztalatot mesélt így a másik oldalról, illetve így Budapesten belül igazából nincs annyira sok gyerekkórház, szóval a klinika van, a János kórház, Heimpál kórház, illetve a Bethesda, és ezek közül számomra egyértelmű volt, hogy ez a keresztény szellemiség, ami nekem nagyon-nagyon fontos az életben, az itt megjelenik, és én ehhez a csapathoz szeretnék tartozni.
Oké, köszönöm, hogy ezt elmesélted, és akkor engedd még meg, hogy még visszább menjünk a te életedben. Hova gyökerezik az, hogy te orvos szerettél volna lenni? Van ennek egy ilyen története?
Én egy orvosrádban nőttem fel, édesapám orvos, a nagyszüleim orvosok, apukám még ők 5 testvérek, abból 4 orvos, mi 6 vagyunk testvérek, és aki egyetemi légkörben mozog, illetve már végzeti szintén orvosi pályán van, szóval egy viszonylag így adott volt, így a családi helyzetből adód van, hogy így az orvosi pálya lesz, amit én is választok, bár sosem éreztem azt, hogy ez egy nyomás lenne a szülők részéről, vagy bármilyen szinten így nekem ez kéne választanom, de egészen kis óvodáskorom óta én azt mondtam, hogy orvos szeretnék lenni, és a gyerekorvoslást is tudtam, szóval kitartottam így a terv mellett, és így adta magát így a helyzet.
És már óvodáskorodban azt mondtad, hogy majd gyermekgyógyász szeretnél lenni? Tehát egy szakterület specializálás is?
Igen, hát talán a kisgyerekekkel való foglalkozás ez mindig így benne volt az életemben, szóval 4 kistestvérem van, így igyekeztem anyukámnak mindig így besegíteni, illetve a gyerekekkel így nagyon jól megtaláltam a közös hangot, így valahogy adott volt ez, hogy a gyermekorvosvás felé kacsingassak. Illetve az egyetemen ott nagyon sok pályát megismer az ember, különböző szakterületekre is belátást vagy belepillantást nyerhettem, és valahogy mindig a gyerekgyógyászat volt, amihez így visszacsatoltam, szóval volt apró pár kilengés, hogy melyik szakirány legyen, de amikor a gyerekgyógyászat megjelent 5. évtájékán, akkor egyértelmű volt, hogy az eredeti óvodás tervez nem véletlenül adta magát.
Egy kicsit mesél nekünk a hétköznapjaidról a Bethesdában. Hogyan képzeljük el a Bethesda azt az osztályt, amin dolgozol? Milyen paciensek, milyen problémák kerülnek elétek a leggyakrabban? Hogyan telik egy heted? Milyen problémákat kell megoldanod?
Elég változatosan. Alapvetően én most még szakorvosjelölt vagyok, ami azt jelenti, hogy ősszel fogom letenni a szakvizsgámat, és van egy kötelező ilyen szakképzési terv, amit teljesíteni kell, ami azt jelenti, hogy meghatározott időpontokban meghatározott gyakorlatokra kell elmenni, amire a kórházunk nem mindig jelentkezik akkreditációval, ami azt jelenti, hogy ott nem mindig letölthető ez a gyakorlat. Szóval én most alapvetően így a szakvizsgához közeledve a különböző olyan gyakorlataimat töltöm, amit nem a kórházon belül tudok elvégezni, szóval most jelenleg a gyermekklinikán vagyok így a hónapok során az olyan gyakorlatokon, amit nálunk nincsen, úgy mint a koroszülött osztály. Például ott voltam most pár hónapot, illetve a nefrológia gyakorlatot is most ott végzem. Szóval így napközben így külső gyakorlaton vagyok jelenleg, és ügyelni járok vissza a kórházba. Én az intenzív osztályon ügyelek, és ott is szeretném így a szakvizsga után folytatni majd az életemet, és megcsinálni az anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát. És hát így alapvetően az ügyelés életben nagyon sok minden bekövetkezhet, szóval az intenzív osztály az a legkritikusabb állapotú gyermekekkel foglalkozik, illetve a kórháznak egy specialitása, hogy az égés intenzívre is mi vagyunk az ügyeletesek, illetve az ellátók, hogy égéscentrumként dolgozunk, szóval az égett gyerekeknek az ellátása is a mi feladatunk. Így égett gyermekek érkeznek oda, illetve most így felső légúti járvány van, szóval leginkább a felső légúti betegséggel kapcsolatos legelesettebb gyermekekkel foglalkozunk, illetve bárki, akinek intenzív ellátásra van szüksége. És ami még tarkítja a hétköznapjaimat, hogy emellett én még az Uzsoki Kórházban is ügyelek, ott az újszülött osztályra, az pedig egy teljesen más világ igazából, így az első pillanattól kezdve így belelépni a családnak az életébe, amikor megszületik egy új kis élet, ott segíteni és jelen lenni az egy különleges élmény, szóval örülök neki, hogy oda is van lehetőségem ügyelni, és egy kicsit szélesíteni így a spektrumot.
De a hosszú távú terve az, hogyha megvan a szakvizsgád, akkor a Bethesda kötelékében folytatod, vagy mondjuk emellé belefér az Uzsokiban való rendelés is?
Alapvetően én a Bethesdában képzelem el így a jövőmet, szóval mindenképpen ez az alma máterem, az otthonom és a képzőhelyem, szóval, hogy én ide tartozom, és az, hogy mellette így más kórházokba besegítek, az pedig így szívesen vállalom. A szakvizsga után, ha elkezdem a következő szakképzést, akkor még nem tudom pontosan, hogy lesznek így a hétköznapok, de az biztos, hogy a Bethesdában az intenzív osztályon leszek akkor így a legtöbbet, és oda fogok ügyelni, és akkor meglátjuk majd, hogy így hogyan tovább.
Oké, és miért az intenzív? Teljesen laikusként azt gondolom, hogy ez a nehezebb része a munkának, vagy legalábbis a traumatikusabb, tehát mondjuk egy nagyon nehéz helyzetben lévő gyerek, mondjuk az égési sérülések, vagy az intenzív kezeléseknek, ugye azok, amit te is mondtál, tehát olyan súlyos állapotban lévő felső légúti, aki már intenzív ellátásra szorul, ez téged motivál, vagy ez az érdekesebb szakmailag, vagy ez a nagyobb kihívás, vagy ez benned hogyan csapódik le, hogy miért az intenzív irányába lépsz?
Szerintem ez teljesen egyedi, ilyen, talán ilyen alkati dolog, hogy ki hol érzi komfortosan magát. Valahogy engem ezek a kihívások így nagyon motiválnak, és az az élet célom így ebben a szakmai tekintetben, hogy így a legkritikusabb állapotú gyerekeken tudjak segíteni, és ezt szeretném eltanulni az ott dolgozó nagy tapasztalattal rendelkező szakorvosainktól. Valahogy az intenzív talán a laikusok számára kicsit ilyen ijesztő, sok minden csipog, be kell öltözni, nem szabad semmihez hozzáérni, szóval talán egy olyan közeg, amire így azt gondolunk, ha látogatni megyünk a kórházba, hogy ott azért így már nagyobb baj van, de a másik oldalról nézve meg nekem nagyon tetszik ez a struktúrált rendszer, amivel működik az intenzív osztály, hogy minden pontosan milligramra ki van számolva, a gyógyszereket a nővérkék úgy szívják föl, hogy ezt milliliterre pontosan beállítjuk, az orvosi átadások is egy meghatározott struktúrált rendszerint működnek, minden beteget percenként figyelünk, monitorizálunk, óránként számoljuk a vizeletet, a bevitt folyadékot, szóval hogy egy olyan szintű ilyen struktúrált rendszerben működünk, ami egy nagyon jó átláthatóságot biztos. Én valahogy így ebben az ilyen, talán ilyen kicsit ilyen rendszer szemléletben jobban tudok így működni, illetve az is valahogy a sürgős helyzetek is így motiválnak, és valahogy abban érzem így jól magamat, szóval bízom benne, hogy a jó Isten is ezt az utat jelölte ki számomra.
És lelkileg okozza-e, vagy okozott-e már nehézséget egy-egy gyermeknek a története, állapota, mondjuk egy testében nagy százalékban égési sérüléseket szenvedett a gyerek, akinek bizonyára nagyon fáj mindene, vagy ilyenkor ezt ki tudod kapcsolni, és arra fókuszálsz, hogy minél profibb ellátást, gyógyítást nyújts, vagy azért a lelkedre figyelni kell, hogy az téged ne terheljen meg, mérgezzen meg.
Épp ott az akut ellátás is a helyzetben, így ahogy bele kapcsolódunk, szóval hogy abban a szituációban így nem ér rá az emberi saját magával foglalkozni annyira a gyereken való segítés, ami így motivál minket, hogy minél profibban, szakszerűbben el tudjuk látni ezt a helyzetet, hogy ott nincs idő arra, hogy az ember a saját lelkével foglalkozzon. Szóval én azt gondolom, hogy abban az adott szituációban inkább egy célorientáltabb és kevésbé a lelki oldalra kell koncentrálni, amit ilyenkor így fontosnak érzek, hogy a szülővel való kapcsolatot minél inkább erősítsem, így a tájékoztatás és a beteg ellátással való kapcsolatos dolgoknak így a bevonásával, hogy azok a szülők, akiknek a gyereke az intenzív osztályra kerülők vannak talán a legjobban megijedve, és ilyenkor szinte nagyon fontos, hogy erre nagy hangsúlyt fektessünk, hogy őt tájékoztassuk, és amint lehet, minél jobban beavassuk minden lépésbe, hogy ezzel így biztonságot adni így a bizonytalanban. Viszont utána szerintem mindenkivel lecsapódnak ezek a dolgok, vagy később, vagy éppen akkor, miután vége van egy ilyen nagyobb helyzetnek, szóval fontos, hogy akkor legyen kivel így megbeszélni, és mind a csapattagokkal, akik így aktívan benne voltak az ellátásban, erre szoktunk hangsúlyt fektetni, hogy utána legyen egy ilyen kis kibeszélős időszak, amikor mindenki el tudja mondani, hogy benne milyen érzések fogalmazódtak meg, illetve nekem nagy segítség, hogy a férjem is orvos, és jó érzés hazamenni, és elmondani úgy az esetet, ahogy történt, és ezt ő is érti, és nagyon támogat benne, szóval szerencsére több lábon áll az én lelki egyensúlyom.
De akkor úgy érzed, hogy kell erre figyelni?
Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember egészséges tudjon maradni lelkileg a szakmájában, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyen utána egy olyan közeg, egy olyan csoport, egy olyan társ, kollega, bárki, akivel ezt meg tudja osztani. Én azt gondolom, hogy aki magában elfolytja, bár ez biztos alkati dolog, sokkal több szorongást és nehézséget okoz, mint hogyha ezt kibeszéljük magunkból. A kórházon belül is működik egy Bálint csoport, ami arra fókuszál, hogy akinek van erre indítatása, ott el tudja mondani a nehezebb eseteket, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ilyen lehetőségeink is vannak a kórházon belül.
Az előbb szóba hoztad a szülőket. Én mindig úgy képzelem az orvosok tekintetében, hogy hát most bocsánat, én nagyon egyszerűen mondom, hogy a hátuk közepére kívánják azt, hogy még a szülőkkel is beszélni kell. Tehát pont elég gyógyítani, meg a beteg gyerekre fókuszálni, nem hogy még a szülőt tájékoztatni, de ahogy te beszéltél erről, ez nem így tűnt, hogy neked így lenne. Szóval ez mennyire nehéz a szülőkkel beszélni, ugye te is mondtad, hogy főleg intenzív ellátás esetében nyilván nagyon meg vannak rémülve a szülők. Ez nehezedre esik, vagy ez neked könnyen megy, vagy egyszerűen fontos, és akkor nem elkerülhető.
Szerintem erre különösen nagy hangsúlyt fektessünk így gyerekgyógyászként. Igazából nem csak a gyermeket, hanem az egész családot kell gyógyítanunk, szóval egy kisgyermeknek a betegsége az, aki még maximálisan kapcsolódik a szüleihez, az egy abszolút egy ilyen családszintű probléma. Szóval szerintem hatalmas hangsúly van azon, hogy egy szülővel milyen lesz a kapcsolat, hogy az ember hogyan tájékoztatja. Én azt gondolom, hogy legalább annyira fontos a gyermekellátás kapcsán az, hogy a szülőt minden részletről egyszerűen, tárgyilagosan felvilágosítsuk, mint az, hogy a gyermekét gyógyítsuk. Én igyekszem így, hogyha egy olyan helyzet van, amikor nincs is idő arra, hogy most mindent megbeszéljünk, akkor mindig szoktam mondani a szülőknek, hogy most ez meg ez fog történni, és utána később, mikor lesz ez az alkalom, amikor leülünk, és ezt meg tudjuk részletesen beszélni. Az intenzív osztályon is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, és így abszolút példaképek így a kollégák ebben számomra, hogy többször van, hogy családi konferenciát szerveznek, talán inkább az ilyen krónikusabb, hosszabban nálunk lévő gyermekeknek. A szülőkben is megfogalmazódik egy csomó olyan kérdés, amit bizonytalanok nem mennek feltenni, és akkor kerítünk olyan alkalmat, amikor az osztályról többen pszichológusok is ott vannak, egyéb segítők, akik így arra fókuszálnak, hogy egy órás, másfél órás, amennyi a szülőnek igénye van, alkalmat így összeüljünk, és ott mindenki elmondhatja a gondolatait. Szóval szerintem az, hogy egy szülő hogyan tud egy ilyen nehéz helyzettel megbirkózni, az abszolút azon múlik, hogy mi hogyan tájékoztatjuk, és hogyan kísérjük végig ezen az úton, és nem gondolom, hogy lenne olyan szülő, aki megfelelő tájékoztatást kapna, akkor utána bizonytalanságból vagy frusztrációból esetleg így rosszul adaptálódna ehhez a helyzethez, szóval szerintem ez legalább annyira fontos, mint a gyerekeknek a gyógyítása.
És ez Keszthelyi Veronika szemlélete, a Betesda szemlélete, vagy a kettő együtt?
Ebben mi összeforrunk a Betesdával. Én ezt a szemléletet kaptam itt, ez a szemlélet a kezdetektől fogva nagyon tetszett, és igyekszem a mindennapjaimban én is továbbvinni.
Rólad beszéljünk még egy kicsit. A laudációból, amikor ezt a díjat átvetted, olvasnék egy fél mondatot rólad. Az így szól. Példaértékű szakmai tudásával és elhivatottságával kiemelkedő szerepet tölt be a kórház életében, mondták rólad. Te hol látod a helyed a Betesdában, meg mit gondolsz ezekről a szavakról, amiket rólad mások mondtak, írtak?
Hát hihetetlenül jól esett, amikor felolvasták, meghatódtam ott az átadás közben. Én valahogy azt érzem, hogy a hétköznapi életemet élem, igyekszem a maximumot nyújtani, minden lehetőséget kihasználni. Ha segíteni kell, és ha szükség van rám, akkor ott lenni, de sose gondoltam, hogy másban ez így megfogalmazódik, és ilyen szép dolgokat tudnak rólam írni, szóval ezt így nem tudom, hogy ki írta, mert erről így igazából csak én is így felolvasva kaptam meg ezeket a dolgokat, de nagyon hálás vagyok neki, és nagyon köszönöm annak a főorvosnak, aki ezt gondolta rólam, és nagyon jól esik, hogy így látják a működésemet.
És az, hogy hol látod a helyed a Betesdában?
Én az intenzív osztályon képzelem el magamat, szóval az a hely, ahol szeretnék így hosszabban lenni, és ahhoz a csapathoz csatlakozni így a szakvizsga után.
Valahogy ez a szöveg, ez nekem arra utal, hogy szerves részének látnak téged már rezidensként is a kórház életében, és hogy ilyen értelemben, hogy tehát nem melyik osztályon, hanem ilyen értelemben te is úgy érzed, hogy szerves része vagy ennek a csapatnak?
Igen, és nagyon megtisztelőnek érzem, hogy ezt mások gondolják rólam, és igyekszem tényleg nem csak így a kórházi hétköznapi életben, hanem az egyéb programokon, és a kórház lelkületét tovább véve így szerves egységeként én is jelen lenni a kórháznak. Igen.
Oké, köszönöm, a beszélgetésünk vége felé közeledünk. Ha lehet, akkor én még arra szeretnélek kérni, hogy mondj nekünk egy-két történetet, amit a Betesdában éltél át. Nyilván úgy, hogy ne legyen az felismerhető, hogy kiről beszélsz, de vannak ilyen emlékezetes, akár pozitív, akár negatív, akár ezzel a két szóval nem jól leírható emléked, ami a gyógyításhoz kötődik, egy-egy történet, amit így el lehetne mesélni, hogy te hogyan dolgozol?
Igen, én talán így a génterápiás csoportot emelném ki, így ez az SMA, ez egy ugye súlyos veleszületett izombetegség, amivel a gyermekeket most már szűrjük a szülészeti intézményben, és ennek abszolút nagy úttörője itt a kórházon belül Mikos Borbára főorvosasszony, és az ő génterápiás csapatában dolgozom én is, és ez egy teljesen egyedi és egy ilyen abszolút speciális része így a gyógyításnak. Itt a kezdetektől fogva bekapcsolódunk egy családnak az életébe. Így úgy történik, hogy mindenkit leszűrnek erre a genetikai betegségre, az összes kisbabát, és akinek pozitív lesz a szűrési eredménye, a szülőket értesítik pár nappal így a szülés után. És ez egy olyan sérülékeny és egy ilyen kritikus időszak így a szülők életében, amikor azt gondolták, hogy hazaviszik az a csodálatosan egészséges és újszülött kisbabájukat a berendezett babaszobába, és így egy teljesen új életritmust indítanak, egy új életszakasz kezdődik náluk. És szembe találkoznak egy ilyen diagnózissal, az szerintem egy hatalmas tragédia tud lenni. És akkor kapcsolódunk be így mi a génterápiás csapat az ellátásba, és érkeznek ide hozzánk a Betesdába. Ezen kívül még a gyermekklinikán részesülhetnek ilyen terápiába. És akkor mi, amikor így megérkeznek, akkor két teljesen elkeseredett és gyakran érzelmileg nagyon érintett szülőpárossal találkozunk, és így a nulladik pillanattól kezdve jelen vagyunk abban a hosszú időszakban, ami ezzel a betegséggel kapcsolatos. És azt érzem, hogy ezek a találkozások, ezek nagyon meghatározóak, és utána egy ilyen hosszú gondozásba vétel éveken keresztüli kontrollvizsgálatok, a maga a génterápia után napi szinten kontroll, vagy akár naponta többször is rájuk nézünk, mert hogy az idő telik, és minden rendben van, úgy egyre lazábbra engedjük így a gyeplőt, de egy olyan mély és szoros kapcsolat alakul ki ezekkel a gyerekekkel, meg a szüleivel, hogy ez egy ilyen különleges része így az ellátásnak, és nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak is a részese lehetek. Jó érzés kapni videókat, fényképeket utána ezekről a gyerekekről, és nézni, ahogy szépen egészségesek és fejlődnek.
Azt hiszem, hogy itt kifejezetten hangsúlyosan igaz, amit az előbb beszéltünk a szülőkkel való kommunikációról. Azt te is így látod, hogy itt is hatványozott szerepe van ennek?
Igen, igen, abszolút. Szóval ez szerintem még inkább egy ilyen, mert ez ugye nem is egy betegség, hanem egy veleszületett diagnózis, ami az akkor éppen újszülött és teljesen egészségesnek látszó gyerekekről nehéz elképzelni, hogy ez egy nagyon progresszív, gyorsan zajló betegség, és azért ez milyen következményekkel tud járni, és itt ugye nagyon fontos az idő, hogy minél hamarabb a génterápiában részesüljenek, és ez szerintem egy olyan váratlan fordulat valakinek az életében, hogy itt még hatványozottabban fontos, hogy minél inkább ott tudjunk lenni mellettük, mint támogatótárs, bizalmas, aki ott van ebben a helyzetben, és igyekszünk egy ilyen bizalmi, szoros kapcsolatot kialakítani velük, és tényleg így a napi szintű kontrollokkal is azt jelezni, hogy ott vagyunk, és segítünk nekik, és mi is pontosan ugyanannyira izgulunk a kisbabájukért, mint amennyire ők. Szóval itt ez pont egy ilyen nagyon kis sérülékeny periódus egy család életében, és itt kifejezetten nagy hangsúly van azon, hogy minél inkább velük legyünk ebben az időszakban.
Te az előbb említetted a videókat, képeket, amiket mondjuk már a kórházi kezelés után kaptok, és hogy ez jó érzés, de hogy van olyan gyermek, akiért különösen aggódsz, vagy különösen hálás vagy, vagy örömmel tekintesz vissza, hogy sikerült az állapotán sokat javítani. Van ilyen megkülönböztetett történet?
Szerintem mindenkinek van olyan így az ellátásban, aki kicsit jobban a szívéhez nő, és gyerekgyógyászként én hálás vagyok így a szakma választásomnak, mert szerencsére a gyerekek jó átlagban nagyon jól gyógyulnak. Az intenzív osztályon is volt mostanában egy olyan kis fiúcska, aki jobban a szívemhez nőtt, és ő nagyon betegen érkezett hozzánk, és utána egy ilyen hosszabb kéthetes benfekvés alatt így egyre inkább így a mindennapjaink szerves részévé vált, és ahogy szépen javult és egészségesebb lett, ugye egyre inkább visszatértek a kisgyermek funkciói. Nagyon jó érzés volt részt venni ebben a folyamatban a szülők, és utána többször összefutottunk velük még így a kórházon belül, amikor a belgyógyászati osztályra került, tehát ezekre a sikertörténetekre mindig jó érzés így visszagondolni.
Oké, és egy utolsó kérdés. Olyan sok mindent említettél, hogy mivel foglalkozol, hogy meg hol, hogy bennem az merült föl, hogy azért mondjuk pihenni van időd, vagy szabad időd azért marad, mert elég sok mindent csinálsz.
Igyekszem lopni magamnak egy kis szabad időt, igazából ahhoz, hogy az ember adni tudjon, ahhoz itt töltekezni is kell. Amikor van lehetőség, akkor ha van egy esetleg egy szabad hétvégi nap, akkor én a természetben tudok itt töltekezni. A férjemmel, hogyha tudunk, akkor elmegyünk egyet kirándulni, és valahogy a természetnek a csendje az a közeg, ahol az ember meg tudja hallani így a saját hangját, illetve a másiknak a gondolatait. Szóval ez talán szervezés kérdése, de hogyha van rá lehetőség, akkor igyekszük kihasználni, és egy kicsit saját magam pihenésére is koncentrálni.